Jó estét kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! A mai nap már másodszor ülünk le, hogy tanuljunk egy kis Talmudot. Előre kell dolgoznunk, mert nem sokára itt van az ünnep, Pészak ünnepe, csütörtök pénteken, és nem fogunk tudni élőben jelentkezni az ünnepre való tekintettel, úgyhogy előre dolgozunk, ma is kétszer tanulunk, holnap is kétszer fogunk tanulni. Én mindenkit sok szeretettel köszöntök. Fantasztikus érzés, hogy ilyen kitartó tanulótársaim vannak, akik mindig itt vannak velem, mindig bejelentkeznek, mindig együtt tudunk tanulni. Remélem jól vagytok, jól viselitek ezeket a kicsit magányos napokat, de ha távol is vagyunk egymástól, magányosak nem vagyunk, mindenkit sok szeretettel üdvözlök. Lássunk is rögtön neki a tanulásnak, a Sábát 32-es, Sábát traktátus 32-es lapját fogjuk ma este tanulni, és nagyon izgalmas, nagyon misztikus, ezoterikus dolgokról lesz szó ma este. Tegnap, vagy most nem tegnap, ma reggel már egy izgalmas indulás volt, amikor a Misna azt mondta, hogy a vajudó nők, asszonyok, ha csapás éri őket, akkor az három dolog miatt érheti. Ha nem eléggé ügyeltek, a nida, a ciklus alatti távolságtartás előírásaira, ha nem eléggé ügyeltek, a kalácsból vett adomány előírásaira, és ha nem eléggé ügyeltek, a gyertyagyújtás, a péntek esti gyertyagyújtás szabályaira. Ugye a Talmud elkezdte tisztázni azt, hogy miért éppen ez a három dolog az, ami ennyire súlyos, ami ennyire oda kell, hogy figyeljenek, különösen az asszonyok. És ebből a háromból az elsőt már tisztázta, ugye a nida szabályait, a havi ciklusnak a szabályait, ugye, hogy ez miért kapcsolódik a havi ciklus a szabályainak az elmulasztás, szabálykövetésének az elmulasztása, miért kapcsolódik a vajudáshoz, az egyértelmű, nem, ugye úgy fogalmazott a Talmud, ha nem ügyelt a méhére, akkor a tükör az arányosság elvén a baj az a méhénél fogja érni. Ugye akkor így érthető, hogy miért a nida az első, ami problematikus. De a Talmud azt kérdezte, Hallavad lakasz nél máik a lemei már. De miért éppen az, hogy a nida az milyen szigorú, és miért éppen a vajudás közben érheti az asszonyt a baj, a büntetés, ahogy tetszik, ha úgy nem tetszik. A baj a vajudás közben az érthető, de mi a köze a kalácsnak, vagy a tésztának, a tésztáldozatnak, és a péntek esti gyertyagyújtásnak a vajudáshoz, és egyáltalán a büntetéshez. Miért kap érte ennyire szigorú büntetést? Kedalása húga lila lédráv hizda amarakadus borfu de víz dám no szátilachem el iszké dám hisz hártiaszchem. A következő tanította egy galilai férfi Rav Hizdának. Azt mondta, az örökkévaló adott nektek egy deci vért adott belétek, és arra figyelmeztetett benneteket, hogy ennek megfelelően a vér szabályaival, a vér tilalmával ügyeljetek. Ugye mi az egy deci vér? Azt mondja, Talmud, hogy egy deci véren múlik az ember élete. Ez pontosan mit jelent? Itt a kommentárok azt mondják, hogy ez a minimum vérmennyiség, ami kell az emberbe, ahhoz, hogy élni tudjon. Nem vagyok orvos, nem tudom, hogy ez pontosan, ez az egy deci, ez hogy jön ki, de arra gondoltam, hogy lehet, hogy esetleg itt nem egy felnőtt emberről van szó, hanem akár egy újszülött kisbabáról, nem tudom, vannak orvosok, akik nézik most az adást, nem tudom, hogy Bálint doktor itt van-e velünk, akkor azok segíthetnek nekünk, hogy egy újszülött kisbabában mennyi vér van. De mindenképpen ő itt úgy fogalmaz, hogy egy deci vért adtam belétek, cserébe azt várom el, hogy a vérrel kapcsolatban ügyeljetek. Mi az, hogy vérrel van kapcsolatban ügyeljetek? ez ugye a havi ciklusos vérzésre vonatkozik, hogy ez a két dolog az egyensúlyban van egymással. Ugye ez egy visszatérő elem, egy nagyon fontos visszatérő elem a Tórában és a zsidóságban, hogy minden az életben az arányosság elve működik. Minden az életben a tükör elvén működik. Ember és ember közötti viszonyban is, és ami igazán különleges, hogy az ember és Isten közötti viszonyban is. Minden spirituális szabálynak, minden micvának, minden tórai kötelességnek megvan a fizikai életben a megfelelője. És a vérrel kapcsolatban azt mondja, az életetek a vér. Adtam belétek vért. Minden nap megköszönhetitek nekem azt a vért, ami éltet benneteket, amelyeket belétek raktam. Ennek megfelelően azt kérem, hogy ti is ügyeljetek a vérrel. Ez akar tehát az első dolog, ugye a Nidának a szabályai. Mi a második? Résiszka rassi eszchem. Ugye azt mondta ez a galileai férfi, most kezdjük a 32-es lapot, azt mondta ez a galileai férfi, résiszka rassi eszchem, elsőnek hívtalak benneteket, de al iszke résisz is hárti eszchem. Elsőnek, elsőszülött fiaimnak neveztelek benneteket, és cserében azt kérem, hogy az elsővel, azaz a minden termésnek, és ugyanígy a tésztának is az elejével, az elsőjével ugyancsak, vagy elsőjére, elejére ugyancsak ügyeljetek. Azt mondja, itt is van egy olyan alap, ami a valamilyen spirituális kötelességet összeköt az élet egy alap elemével. És a harmadik dolog pedig, ne samasson a szátibachem krujönnél, a lélek, amit belétek adtam, azt gyertyának neveztem. Ugye erről beszéltünk már tegnap vagy tegnap előtt, hogy azt mondja a példabeszédekben Salamon király, Nér Hashem Nishmat Adam, Isten gyertyája az ember lelke, akkor belétek tettem egy gyertyát, cserébe azt kérem, ügyeljetek a gyertya kötelességére. A gyertya, ugye a péntek esti gyertya. Majd folytatta ez a galileai férfi, és azt mondta, imatem me kájmi ma iszam mutaf, ha ezeket megtartjátok, és ügyeltek rá, akkor jó, helyes. Vim láv, haréni noitel nismaszhem. Ha viszont nem tartjátok meg, akkor elveszem lelketeket. Mert akkor nem érdemlitek meg, nem arra használjátok, amire kell, és ezért ilyen szigorú ebben a három dologban. A nida, a hala és a gyertyagyújtás ügyében. Azt mondja, Talmud, jó, akkor most már értem, hogy miért éppen ez a három dolog, ami ennyire szigorú. De miért éppen a szülés, a vajudás közben ilyen szigorú Isten az asszonyokkal? Máisnabe sászlédoszom. Miért éppen a vajudás az egy ilyen kiemelt pillanat? Most a következő részben olyan korabeli, arámi mondásokat, anekdotákat, mondókákat fogunk olvasni, amelyek arra utalnak, hogy amikor baj van, akkor még nagyobb baj lesz. Azt jelenti, hogyha általában valami rossz történik, akkor ha elkezdődik valami szerencsétlenség, ha elkezdünk csúszni, akkor még jobban van rá mód, hogy még tovább csúszunk. Ha az embernek normálisan mennek a dolgok, akkor kevesebb baj érheti. De ha valakit egyszer elkezd érni a baj, akkor még inkább ki van téve mindenféle más bajnak. Ugye ez egy ilyen láncreakció. És mivel az asszony a szülés, a vajudás közben nagyon ki van téve a veszélynek, azt tudjuk azt, hogy különösen a történelem nagyobbik részében, ugye egészen addig, amíg rá nem jöttek, hogy mennyire fontos a higiéniai dolgokra különösen figyelni a vajudásnál, a szülésnél, a bábáknak. Ugye a szülés közben nagyon sok asszony meghalt. Borzasztóan ki voltak téve az életveszélynek. És hogyha már ki voltak téve az életveszélynek, akkor még több veszély leselkedett rájuk. És ennél kapcsolatban fogunk mondásokat tanulni. Amar Rava nafal tura, hadad lesz kína. Azt mondta Rava, van egy ilyen mondóka, vagy egy ilyen mondás arámiul, ha elesik a marha, akkor élesítsd a késedet. Ugye? Egy marhát levágni, ez nagyon nehéz. De hogyha már elesett, és a földön van, akkor gyorsan élesítsd a kést, mert könnyebb lesz levágni. Ugyanígy, ha valakit baj ér, akkor még több baj fogja érni, mert mindenféle olyan baj, ami amúgy nem tudta volna megtámadni normál ügymenetben, az ilyenkor, akkor ilyenkor jobban ki van annak téve. A bája amer tafis tirusam masza, behad machtor a lehevi. A bája egy másik mondással próbálta ezt jellemezni. Azt mondta, amikor a szolgalány a tetteivel, a szemtelenségével azt eredményező, hogy beteljen a pohár, akkor a úrnője egy botütéssel intézi el. Mit akar ezzel mondani? Hogy amikor amikor mondjuk szemtelenkedik, akkor nem fog minden szemtelenkedésnél lekeverni neki egyet, hanem gyűlik, de amikor elszakad a cérna, akkor abban minden benne lesz. Rav Chisda amár sávkélere vájedem nifsa nofim. Rav Chisda azt mondta, hagyjad a részeget, mert maga is el fog esni. Ugyanúgy azt mondja, amikor egy asszony vajudni kezd, akkor így is, úgy is ki van téve mindenféle bajnak, akkor még könnyebb, hogy további bajok érjék. Rav Chisda amár, már ufa amár, rája higra ve izeri háton. Akev hutra mile. Azt mondta már ufa. Amikor egy sánta pásztor próbálja a kecskéit kordonba tartani, amikor kint vannak a mezőn, akkor nem fog neki menni. Nem fog sikerülni, mert sánta és elszaladnak előle. Amikor már beterelte őket a kerítés mögé, akkor már tudja ütni őket, tudja bántani őket, de amikor Ábré Darechusban, de amikor bemennek az arámba, amikor beterelte őket, akkor aztán tényleg meg tudja bosszulni, hogyha nehéz dolga volt velük. Szóval ugyanígy, hogyha amikor a vajudás közben, amikor az asszony ki van téve a életveszélynek, akkor a korábbi úgymond elszámolások is előkerülnek. A papa amár abafhan van asszon nifsej achayum rachmi. A papa egy másik szép tanítást mond, szép vagy nagyon, nem is szép, de nagyon bölcs mondással rukkolt elő. Azt mondta, abafhan van asszon nifsej achayum rachmi. Hogyha egy boltos, akinek sok minden van a boltjában, a boltosnak nagyon sok testvére és barátja van. Abaf bizjojné, loj achej, ve loj merachmé. De amikor elveszti a vagyonát a boltos, és szegény lesz belőle, akkor már nem lesz se sok testvére, se sok barátja. Az emberek elfordulnak tőle, ugye? Az emberek akkor szoktak barátkozni valakivel, sok ember, nem minden ember, sok ember akkor szokott barátkozni valakivel, amikor annak pénze van, lehetőségei vannak, és akkor próbál közelébe kerülni, hogy ő is lehetőségekhez jusson. Ha valakinek nagy boltja van, akkor sok barátja van, mert jönnek hozzá, vesznek tőle, felírják, hitelre vesznek, és így tovább, és így tovább. De hogyha elveszti a vagyonát, elveszti a boltját, akkor a barátjainak egy nagy részét is el fogja veszíteni. Ugyanígy az asszony, amikor normál ügymenetben éli az életét, akkor úgy tűnik, hogy minden rendben van, sok barátja, minden rendben van, nem történik vele semmi probléma. De amikor kiszolgáltatott helyzetbe kerül a vajudás közben, amikor így is egy veszélyes helyzetben van, akkor egyszer csak az érdemei, akik olyanok, mint a barátai, azok eltűnnek, és még jobban ki van téve a büntetésnek vagy a rossznak. Oké, akkor értjük, hogy az asszonyok, a nők miért a vajudás közben vannak kitéve mindenféle büntetésnek, mindenféle égi elszámolásnak, mert amúgy is ilyenkor vannak vészhelyzetben, akkor pláne minden más, ami a számlájukon van, az ilyenkor fog előkerülni. Mi a helyzet a férfiakkal? Értjük, hogy a nőknél ez a kiszolgáltatott helyzet, ez a vészhelyzet, ez a vajudás. Mi a helyzet a férfiakkal? Gábre hécha mi batke. A férfiaknak a szemben mikor történnek ezek az elszámolások? Amár és Lakis, vagy Sasa, Ivrimelag Eser, és Lakis azt mondta, a férfiaknál akkor van ez a vészhelyzet, amikor egy hídon mennek át. Ugye a hídon átmenni. Nem voltak még ilyen erős hídak. Hidak, mint manapság, hídon átmenni, az minden esetben veszélyes volt. És erre mondta azt, és Lakis, amikor férfiak átmennek a hídon, akkor amúgy is veszély leselkedik rájuk. Az pont olyan, mint amikor a nők szülnek, amikor a nők vajudnak. Azt mondja, Talmud, geserve szúlaj, ennyi az egész? Egy férfi, csak egy nőre veselkedik a veszély, amikor szül, a férfi akkor, amikor átmegy a hídon. Nem tűnik teljesen egyenlő mércének. Azt mondja, Talmud, én ma ke, én geser. Azt mondja, Talmud, nem. Ezt nem szó szerint értette, hogy amikor a hídon átmennek, hanem mindig, amikor olyan veszélyhelyzetbe kerülnek, mint amikor átmennek a hídon, amikor olyan kiszámíthatatlan helyzetbe kerülnek, kockázatos helyzetbe kerülnek, mint amikor átmennek a hídon, minden kockázatos helyzetben, amiben a férfiak belekerülnek, és ezt csak én teszem hozzá, hogy különösen a Talmud időkben a férfiakra jellemzőbb is volt, hogy kockázatos helyzetekbe kerüljenek, hiszen nekik kellett kimenni, a megélhetés biztosítani, stb. Kevésbé voltak alapból védve, akkor minden ilyen helyzetben, amikor átmennek a hídon, amikor kockázatnak vannak kitéve, akkor vannak olyan helyzetben, hogyha büntetés jár nekik, akkor lesz velük ez elszámolva. Rávlai ávrabe mábrade jaszibbe évlétkő hajn. Most ennek kapcsán, hogy a férfiakra is ugyanúgy a vészhelyzetekben sújt le a rossz, az amúgy is veszélyes helyzetekben sújt le a rossz, ennek kapcsán következik a pár következő mondás és anekdota. Ráv például soha nem szállt föl egy kompra, hogyha a kompnak volt egy pogány utasa is. Miért? Amár Dilma mipkedlej dinalej, umit feszínne behadej, azt mondja, miért nem? Mert lehet, hogy az örökéval el akar számolni ezzel a bárványvádó pogánnyal, és ha én is ott vagyok a kompon, akkor én is meg fogok halni, én is be fogok borulni a vízbe, mert ha el akarja őt intézni, és én is sajnos benne leszek a kosárban. Shmuel laj avár el a ben mábra de ízbébe jöjjtke havin. Shmuel pedig font fordítva járt el, azt mondta, ő csak akkor szállt be a komba, hogyha egy pogány is ott volt a komba. Miért? Amár szitna bitrej umé laj salit. Azt mondja, a sátán nem árt egyszerre két ilyen különböző népnek. Nekem és a pogánynak nem fog egyszerre ártani. És ezért biztonságban vagyok, hogyha van egy pogány is a hajón. Rabjánáj badik avár, Rabjánáj egy praktikus, pragmatikusabb ember volt, egyszer megnézte, jól megnézte magának a kompot, mielőtt felszállt volna. És Rabjánáj támélyde, amár leülöm áll, jámodom, mert akarom szakadni, leülöm ásra őszintén, hogy néz. Miért? Rabjánáj egy nagyon praktikus ember volt, és mindig azt mondta, az ember soha ne helyezze magát veszélyes helyzetbe, soha ne tegye ki magát kockázatnak, és nem mondja azt, hogy kiteszem magam egy kockázatos helyzetnek, úgyis majd csoda fog velem történni. Hagyatkozom a csodára, és Isten majd úgyis megvéd. Miért? Sem én őszintén néz, mert könnyen lehet, hogy Isten nem akarja megvédeni, és nem fog csoda történni vele. Az ember ezért nem hagyatkozom csodára. Ha mégis fog vele csoda történni, mi íme őszintén néz, mert nákin laj miszkúja iszab, akkor azt a hitel keretéből fogják lehívni. Ez mit jelent? Úgy tekintünk az ember jó cselekedeteire, mint hogyha ezek egy kredittömeg lenne, amit az ember gyarapít. De időnként lehív ezekből a kreditekből. És hogyha csoda fog vele történni, lehet, hogy csoda történik, de a kreditekből már lehívott egy részt, és akkor elveszítette a krediteinek egy részét. Honnan látjuk ezt a történetet? Vagy honnan látjuk ezt a gondolatot? Ez a gondolat, hogy az ember jó cselekedetei olyanok, mint egy kredithalmaz, amit gyarapít, és abból időnként lehív, ezt a gondolatot látjuk magának Jákobnak a fohászában, ami benne van a Tórában, az egyik legszebb fohász. Amikor Jákob készül arra, hogy újra találkozzon a testvérével, Ézsóval. Nagyon fél ettől a találkozástól. Ugye Ézsó meg akarja őt ölni, hiszen Jákob elcsalta, legalábbis Ézsó szerint elcsalta az apjuktól, Izsáktól az elsőszülötti áldást. És bár hosszú-hosszú évek elteltek azóta, hogy az eset megtörtént, azóta mindkettőjüknek nagy családjuk lett, és öreg emberek lettek, Jákob fél, hogy Ézsó meg fogja őt bosszulni. És amikor Istenhez imádkozik a találkozás előtt, amikor azt mondja, Cilénino, miád Achim, miád Ésav, mentsél meg Isten a testvérem Ézsó kezétől, penhi javajvehi káni imádbani, nehogy idejöjjön és megüssön asszonyt és gyereket, ugye gondolt a családjára, és aztán azt mondta, Kotaintimi kalaha szadimi kalemesz, kevés vagyok, én mindahhoz a jóhoz és igazsághoz, amit tettél a te szolgáddal. Azt akarja mondani, hogy én, nekem volt egy bizonyos mennyiségű kreditem, de az a sok jó, amit ezzel szemben kaptam tőled, az már kiegyenlítette ezeket a krediteket, már minden kredit le lett hívva. És ezért nekem nincs már mire hagyatkoznom. Nem mondhatom azt, hogy Isten mentsél meg én Zsautól, mert nézd meg én mennyi jót tettem, milyen nagyszerű ember vagyok, és hány, mennyi kreditem van. Viszont, hogy innen látjuk azt a gondolatot, hogy az ember tekintsen úgy a jó cselekedetre, mint a kreditekre, és ezzel szemben viszont ott van az a sok jó, amit kap Istentől, és mindig tekintsen úgy, mintha több jót kapott volna, mint amennyi kreditje lenne, és ne követelőződjön, úgymond ne követelőződjön. Nem mondja azt, hogy én nekem ez jár, az jár, amaz jár, miért tetted velem ezt? Hanem pont fordítva, hogy Jákob mindig tekintsen úgy, mintha már ő minden lehetséges kreditet lehívott volna. Mindenképp látjuk ebből azt is, hogy a jó cselekedetek olyanok, mint a kreditek, és ezért az ember ne hagyatkozzon arra, hogy csoda legyen vele, hogy csoda történjen vele, mert ha erre hagyatkozik, egyrészt lehet, hogy nem fog csoda történni, másrészt, ha csoda történik, akkor is lehet, hogy ez le fogja pusztítani, vagy kevesebb kreditje fog maradni az eset után. Rabbi Zeima be jajmöde susza le napik le beini dikla. Hasonló módon Rabbi Zeira nem akarta kitenni magát a veszélynek, és ezért amikor erős vihasz, nagy vihar volt, nagy szél volt, akkor soha nem ment a pálmák közé. Mert attól felt, hogy a pálmafa kidől, és rá fog esni. Amari mi Yitzchak be reid Rabbi Yehuda le öylem jevák és odom rachmim se lo jechne. S im jechle öymrim lo jehavesz huszvi hipoter. Rabbi Yitzchak, Rabbi Yehuda fia mindig azt szokta volt mondani, az ember soha ne kérje, soha ne követelje. Bocsánat. De mindig azt szokta volt mondani, az ember mindig követelje Isten könyörületét, hogy nehogy megbetegedjen, mert ha egyszer megbetegszik, akkor valamilyen érdemet fel kell mutatni ahhoz, hogy meggyógyuljon. Azt mondja, az arabból az ember normálisan egészséges, akkor ahhoz, hogy továbbra is egészséges legyen, ahhoz nem kell érdem. De ha egyszer megbetegedett, akkor ahhoz, hogy felgyógyuljon, ahhoz kell valami érdemet felmutatni. És azért jobb, hogyha meg se betegszik az ember. Amara bukva, Májkra ki jippolja a női film, mi menu. Mi menu, de havirája. Van egy olyan törvény, hogy az embernek a házának a tetejére egy kerítést kell, egy korlátot kell tennie. Ugye ez egy bibliai törvény, ami Mózes 5. könyvében van. Ki tívne bájsz hadas, van sziszom mákelegegeho. Ha építesz egy új házat, készítsél védőkorlátot rá. Miért? Hogy nehogy valaki jöjjön, és leessen a magasból. Ugye? Elővigyázatosnak kell lenni. És érdekes módon a Tóra hogy fogalmaz? Nehogy jöjjön valaki és leessen, azt nem úgy mondja, hogy nehogy jöjjön valaki és leessen, hanem azt mondja, hogy nehogy jöjjön a leeső és leessen. Nehogy jöjjön a leeső és leessen róla, tőle. Ugye a héberül a róla és a tőle, az ugyanaz a szó. És mind a két dolgot abban a kontextusban fogják helyezni a kommentárok, mint amiről mi eddig beszéltünk. Ugye egyrészt miért mondja azt, hogy hogy leessen a leeső, erről mindjárt lesz szó, miért nem csak simán azt mondja, hogy nehogy leessen valaki. A másik pedig, hogy miért mondja azt, hogy nehogy leessen a leeső tőle. Erre azt mondja már Ukva, ha valaki leesik, mi menno le havirája, akkor neki kell, tőle kell, hogy jöjjön valamilyen érdem arra, hogy ne történjen valami nagyobb baj. Ugyanúgy, mint a betegnél. Azt mondtuk, az ember, amíg egészséges, nem kell egy nagyobb érdem, hogy továbbra is egészséges maradjon. De ha egyszer megbetegedett, akkor kell neki valami különleges érdem, hogy felgyógyuljon. Ugyanígy, ha valaki leesik, akkor ha leesik, akkor ő kell, hogy hozzon, felmutasson valamilyen érdemet arra, hogy ne essen nagyobb baja. A másik érdekesség a mondatban. Tanul vérem is mögök, kiipa a nőfelő mennó. Miért úgy fogalmaz a Tóra, hogy nehogy leessen a leeső? Miért nem csak azt mondja, nehogy leessen valaki? Azt mondja, Raúj ze lippalmi mese is a szemébre is is. Mert azt akarja ezzel mondani a Tóra, hogy ez az illető, aki most leesett, ez már meg volt írva. Már a teremtés óta úgy volt, hogy ennek le kell esnie. Ennek az embernek le kellett esnie. Hogy miért? Ez egy másik kérdés. De ezt a meg volt írva a nagykönyvben, hogy neki le kellett esnie. És ezért nevezi a Tóra leesőnek. Nehogy leessen a leeső. Miért nem esett le eddig? Miért csak most esik le? Azt mondja a Tóra, azért, mert látom, a gyerekek egy kicsit elszabadultak, lehet, hogy majd félbe kell tanítani a tanulást, félbe kell szakítani a tanulást, de mindenképpen mit mond a tanul? Azt mondja, nehogy leessen a leeső, az azt jelenti, hogy ennek az embernek le kellett volna esnie. Miért nem esett le? Azért nem esett le, mert Isten egy jó dolgot egy jó ember kezébe fogadni, egy rossz dolgot egy rossz ember kezébe fogadni. Ja, itt ennek az embernek le kellett esnie, de ki által essen le? Egy olyan ember által, aki megérdemli, hogy általa egy ilyen rossz dolog történjen. És Isten csak kereste, hogy ki lesz az, aki által ez meg kellett, hogy történjen. Ki ez az ember? Az az ember, aki nem tett korlátot a háza tetejére. Oké. Talmud most visszatér a betegre, a beteg emberre, és arra a veszélyre, ami a betegre leselkedik, amikor a betegséggel küszködik. Tanarában a Mise Hallave Natalamus Aimlimlai Hiszvádo. Azt tanították bölcsénk, amikor valaki megbetegszik, és közel kerül a halálhoz, akkor azt mondják neki, Hiszvádo, mondjad a vidújt, a bűnvallomást. Ugye van az a bűnvallomás, amit Jom Kippur napján szoktunk elmondani, amikor felsoroljuk az összes lehetséges vétket, és Istentől megbocsátást kérünk, és amíg mielőtt valaki meghalna, akkor kell, hogy mondjon vidújt. Bűnbocsátot kell, hogy kérjen. És a kein kalamu masszim, misvádim, mert ugyanígy azt látjuk, hogy amikor volt még halálbüntetés, mielőtt kivezették volna a halálbüntetésre a Beis Din, a bíróság kivezette, Sanhedrin kivezette volna az elítéltet, előtte azt mondták neki, oké, okay, mondd el most a bűnvallomás imád, mondj félre, és kérjél bocsánatot Istentől, és bánd meg bűneidet, mielőtt meghalnál. Oké. Okay. Adam jöjjtszen a suk, jehi dojme beinov, kemise nimszále szádrajt. A tanulós további ilyen veszélyes helyzeteket, kockázatos helyzeteket fog felsorolni. Azt mondja, amikor az ember kimegy a piactérre, akkor tekintsen úgy magára, mint akit kivezettek az ítélőszék elé. Ez egy veszélyes hely. Ugye? Ha az ember miért veszélyes hely? Gondolom, hogy annak idején nem volt egy egyszerű hely a piac tér, mindenféle tolvaj, útonálló, bűnöző volt a piacon. És ha valaki egyszerűen kiment, akkor ott ki volt téve a kockázatnak. És ezért tekintsen úgy magára, mintha olyan komolysággal és olyan óvatossággal menjen ki a piacra, mint akit kivezetnek az ítélőszék elé. Hasbelo is, hogy ha valakinek kezd a feje fájni, és szerintem kezd egy kicsit megbetegedni. Ilyet dolgok, mert én a kémésen iszna, be kajlor. Akkor tekintsen úgy magára, mint akit már az akasztófához vezettek, és mint akit a börtönbe vezetnek, és a bilincs a nyakámban. Olelem mita vennafá, hogyha már nem csak a feje fáj, hanem az ágyba került, és nyomja az ágyat a betegségtől, ilyen dajmőben én afkem, hogy is leul a gárdon, akkor tekintsen úgy, mint akit már nem csak az ítélőszék elé vezettek, hanem az ítélőszéken a gárdonyomra vezettek. A gárdony volt az az emelvény, ahol azokat állították, akikre halálbüntetést mértek. És a kola ölele gárdom lidon, mindenki, akit a gárdomra vezetnek ítéletre, annak az élete forog kockán, mert lehet, hogy halálbüntetést fog kapni. Imi és lő pár lekitén dölni. Nicsőj, ha vannak jó védőügyvédei, akkor megmenekül, föl fogják menteni. Vim láv, én nicsőj, de nincsenek jó védőügyvédei, akkor el fogják ítélni. Ve élőhén pár lekitén sem adom. Most ez a földi bíróságon, a földi ítélőszéken. De az égéd ítélőszéken kik a védőügyvédjei az embernek? Kik tudják az embert megvédeni egy súlyos ítélettől? Csúvau mászim tajvim. A jó cselekedetek és a megtérés. Az a készség, az ember mindig meg tud térni, mindig meg hajlandó és képes önvizsgálatot tartani, és jó útra térni. Ezek azok a dolgok, amik az embert, mint egy védőügyvéd meg tudják menteni ilyen veszélyes, kockázatos helyzetben is, amikor az égi ítélőszék előtt van, úgymond. Mennyi kell, hogy legyen az az érdem, amit az ember mennyit kellett volna, mennyi érdem kell ahhoz, hogy az ember megmeneküljön? Ugye azt mondtuk, hogy az embernek jó ügyvédek kellenek. Ahhoz, hogy megmeneküljön, jó ügyvédekre van szüksége. Mennyi jó ügyvéd kell? Mennyi jó ügyvéd kell az átvitt értelemben? Ugye azt mondtuk, hogy ez a jó ügyvéd, ez nem más, mint az embernek a jó cselekedetei, a csuva, ezek a jó ügyvédek, amik meg tudják menteni. Mennyi ilyen kell? Azt mondja a tanulmányban, finu csámois ve tisim ve tisom. Még ha 999 vádló ügyvédje is, vádlója is van. Echod me lámedalav szhusz, de egy van, aki érdemlegesen szól róla. Mit szól? Már az is elég arra, hogy megmeneküljön. Sönne már. Ahogy írva a Jób könyvében, im jésel a máloch mélic, echod mini alef. Ha van valakinek egy olyan angyala, aki valami jót, valami érdemlegeset mond rá, ezerből le hágid le adom, hogy mondja az embernek jasraj az igazát, vagy ha nunu, akkor megbocsájtanak, vagy jöjjmér padejú, mi redes sohász, és azt mondják neki, váltsuk meg, hogy alászálljon a pokolból. Ugye a Jób könyvben arról van szó, hogy még egyetlen angyal is meg tudja menteni az embert, hogyha van valami jó, amit tud az emberről mondani. Ez nagyon érdekes, ez az angyal téma. Az angyalok gyakran olyan kontextusba kerülnek elő, mint azok a lények, amik az embert körülveszik. Ugye a legismertebb ilyen hagyomány, amire mi is tanultuk már a Bráchot traktátusban, az angyalok, akik hazakísérik az embert pénteken, és akiknek énekeljük a Shalom Aleichem dalt. Ugye mindenki ismeri, Shalom Aleichem, Malachei Asor. Ugye miről szól, azt mondjuk, köszöntjük az angyalokat, és kérjük, hogy áldjanak meg bennünket, és aztán elköszönjük tőlük. Ez egyik legismertebb zsidó dal. Miről szólnak ezek az angyalok? Ugye ugyanúgy, mint amikor Jákobot körülvették az angyalok, és akkor az angyalok fölmentek a létrán, lementek a létrán az álmában. A Kabbala azt mondja, ezek az angyalok, ezek nem más, mint az ember cselekedeteiből felszabaduló energiák. Az a kisugárzás, ami az embert körülveszi. Ugye, azt látjuk, nem, mi is tapasztaljuk, nem, mert egy emberek nem rossz, keserű kisugár, rossz szaga van, nem szó szerint, hanem rossz a kisugárzása. Az a sok rossz cselekedet, az rossz energiákkal veszi körül. És vannak emberek, akik pont fordítva kellemes a kisugárzásuk. Jó, jó emberek, jó a kisugárzásuk, sok jó angyal veszi őket körül. Azt mondja Jób, hogy amikor az ember az ítélőszék elé kerül, akkor elég egy jó angyal már ahhoz, hogy érdemlegesen döntsenek felül. Mennyi kell, hogy legyen az arány? Azt mondja, mini elef. 1000-ből 1. És erre mondja a Talmud azt, hogy lehet 999 rossz, ha van egyetlen egy jó, már az is elég lehet ahhoz, hogy megmeneküljön. De még lezzebb, hogy nagyon sem, hogy jöjjszák lényeg, mert a finú csámaiszt a tisimet is, abban jöjjszé már. Azt mondja a Talmud Lezer nevében, hogy nem is kell, hogy egy legyen egy angyal a 1000 angyal körül, hanem elég, hogyha egy angyal 1000 érve körül, közül van 999, ami negatív érv, vele szemben ér, de egy pozitív érv van, már az is elég. Nem is kell, hogy a teljes angyal az pozitív legyen, elég, ha csak egy érv az 1000 közül. És nem már mérítszek, hogy minél lef. Oké. Tanulra bonnon, és lőssáv, vérősz, nasim, meisszös, jöldőisz. Ugye tanul most idéz egy újabb rájtát, ezzel a három vétekkel kapcsolatban, amiről azt mondtuk, hogy az asszonyok a halál veszélyének vannak kitéve vajudás közben. És ehhez hozzáteszi ebben a rájtában, Rabbi Lazar, mert nasim, meisszös, jöldőisz. Rabbi Lazar azt mondja, itt nem is arról van szó, hogy a szülő anyák, hanem a kislányok. Ugye a Héberben a pontozás, az meg tudja változtatni, ugye a pontozástól lesznek a magánhangzók, és a pontozás meg tudja változtatni egy szónak a jelentését. És azt mondja itt Rabbi Lazar, nem úgy kell olvasni ezt a szót, ezt a tanítást, hogy jöldőisz, a szülő anyák, hanem úgy kell olvasni, hogy jöldőisz. A kislányok. Szóval egy kislány ki van téve a halál veszélyének, hogyha az anyja nem tartja ezeket a magát ezekhez a micvákhoz. Rabbi Yahya még erre most erre külön lesz majd szó, és ez egy összetett téma, hogy miért gondoljuk azt, hogy valakinek a gyereke, egy kisgyerek, az bármiben büntetést kaphat a szüleinek a viselkedése miatt. Ez egy külön téma, amiről majd mindjárt a következő oldalon lesz szó. De először még van még egy tanítás, ami ide tartozik, Rabbi Áhaimér, be ába is sem hapsza és szajász néjem be sábasz, és én mivel se köjén lárna, köjédes árna. Szóval fiatal asszonyok büntetést kapnak amiatt, hogyha megtisztítják a gyermekeik ruháját a kakitól, és szombaton, és mások szerint amiatt, hogyha a szent, a Áron a Kodest, a Tóra szekrényt, a Fritz szekrényt, az csak szekrénynek nevezik. Ugye nem szabad elfelejteni, hogy a Talmud az gyakran egy kicsit ki akarja hangsúlyozni egy adott dolognak a jelentőségét, különösen, hogyha olyan dologra van szó, amit amúgy az emberek hajlamosak félváról venni, és itt ugye, mivel tilos mosni szombaton, ezért emeli ezt ennyire ki. És a másik pedig, hogy a fridládát, azt ne nevezzék csak egy ilyen lekezelően szekrényként. Oké. Okay. Palmu további ilyen anekdotákat mond. Tányira mi smol, benne az arra jön, mert bávon is négy van, imámarra az összmészi, más egy körén alá a körén, de sárna, és körén mészek, mész az vészam. Palmu azt mondja arra mi smol nevében, hogy a tudat két dolog miatt vannak kitéve a halálnak, megint csak két olyan dolog, amikor felváról vesznek valamit, ami amúgy nagyon szent, ha a zsinagógát csak közösségi háznak nevezik, és hogyha a fridládát pedig egyszerűen szekrénynek nevezik. Minden, amik ilyen lekezelően hívunk valami szent dolgot, akkor ezekért ez a büntetés járhat. Ezek természetesen nem azt jelentik feltétlenül jár, de mindenképpen a hangsúly azonban, hogy mennyire komolyan kell ezeket venni. Tányo, Rabbi Yosi Omer, Shloisha bitkei misa nivró be isa. Ve Omrila, Shloisha divkei misa nido halo vad lokosnél. ugye a fentiek kapcsán azt tanított Rabbi Jöjszi, és itt, hogy három olyan dolog van, ami a halállal próbára teszi az asszonyt. Ugye ez a három micva, amiről az előbb beszéltünk, a nida, a hála és a gyertyagyújtás. Valamint a slaj is a divkömisza, és itt tulajdonképpen egy másik változata ugyanannak a mondásnak, hogy nem három dolog, ami próbára teszi az asszonyt, hanem három dolog, ahol nem három dolog, ami próbára teszi az asszonyt a halál kapcsán, hanem három dolog, ami miatt a halál el tudja, milyen jó kifejezés, szó szerint azt mondja, hogy a halál hozzá tud ragadni az asszonyhoz, de ez azt jelenti, hogy, hogy jobban ki van téve az életveszélynek. Hádok elvé, lazzal, hádik elvé, oké. Tányi, Rabbi Simon ben Gamliel, remélye, hilchasz könyvédes, trumesz a májszesz helyén, hogy bufett tajra, ve áf nimszerül, ami a harec. Ugye a fentiekben azt látjuk, hogy az olyan szabályok is, mint például a tésztából, az a kötelesség, hogy a tésztából kell áldozatot hozni, és a kohanitának oda kell adni, ezek mindenkitől elvárhatóak. Nem kell ehhez valami nagy tudósnak, vagy rabbinak lenni, hanem egy egyszerű ember, egy egyszerű asszony is köteles ezekre a dolgokra. Mit mond ezzel kapcsolatban, hogy semmi megemlél, hogy a hegdes, az áldozatok törvénye, az truma és a mászer törvénye, ezek mind-mind olyan dolgok, amik a Tórának az alapvető részei, és ezért ez mindenkitől elvárható, hogy ezeket megtartsa, nimszerül ám, hogy a harec, még az egyszerű nép is köteles ezekhez a dolgokhoz tartania magát. Oké, közben lapoztunk a 32-es lap második oldalára. Tányira, mint azt mondja, hogy bávajnő Dari Mésze Isasel Adam, és nem már mélek, hol a sálam, nem vagy iska, mis kafka, mit áhtajka. Ugye eddig arról volt szó, hogy az ember saját maga milyen vétkek miatt van kitéve az életveszélynek, a halálnak, miért járhat neki halál, égi halál. Most olyan dolgok, olyan szomorú dolgokról lesz szó, amikor nem saját magunk, a saját magunk cselekedetével saját magunkra hozzuk a bajt, hanem valamilyen családtagunkra hozzuk a bajt. Ugye ez egy, most először fel fogjuk sorolni ezeket, de itt ugye önmagában van egy nagyon érdekes filozófiai kérdés, amin érdemes elgondolkodni. Ugye az előzőkben is volt egy fontos tanítás, független attól, hogy melyik vétekről volt szó, melyik botlásról volt szó, és azért milyen büntetés járt volna. Önmagában az a gondolat, hogy az ember sújtó veszély, az ember sújtó büntetés, az mindig valamilyen módon a cselekedeteivel van összefüggésben. Az mindig és cselekedeteivel van összefüggésben, és arányosságban. Ugye, ahogy ezt a mai tanulásnak az elején vettük. Itt most egy egészen új téma kerül az asztalra, és ez az, hogy a saját cselekedeteim, a saját felelősségem, az csak saját magammal szemben van, vagy pedig lehetséges, hogyha én valamit elrontok, akkor azzal, és elmulasztok, vétkezek, stb., akkor az nem csak rám fog esetleg büntetést hozni, hanem a hozzám közel állókhoz, a szeretteimhez is. A feleségemre, a gyerekeimre. És a Talmudnak ebből a részéről úgy tűnik, hogy igen, ezeket nem lehet leválasztani rólam, és bár az ember alapvetően a Tóra szerint mindig a saját cselekedeteiért felel, és nem felelhet más ember cselekedeteiért, bizonyos dolgokban vannak kivételek. Azt mondja a Talmud, Rabbi Nosson Emébe Avoyne Dorim Mésze Isasel Adam. Az embernek a felesége amiatt a bűn miatt hal meg, hogyha az ember nem figyel a szavának a megtartására, fogadalmainak megtartására. Ahogy írva van a példabeszédekben, Imi Élekhol a Sálem Lamai Yikach Mis Kafka Mitachtecho. Ahogy írva van a példabeszédekben, ha nem tudsz fizetni, miért ne venni el az ágyat alulad? Ugye ez mit jelent? Az ágyat alulad, ez bármilyen blasphemy hangzik, ez ugye az embernek a feleségére utal, itt Salamon király. Ha nem tudsz fizetni, az pedig arra utal, hogyha nem tudod tartani a szavadat. Akkor látjuk, azt mondja, itt összefüggésbe hozza a kettőt. Reviai mérbe, avajne darim banim mészim sehim ktánim. Rebi azt tanította, hogy a fogadalmak elmulasztása az egy olyan vétek, ami miatt az embernek a kiskorú gyerekei halhatnak meg. Állt itt ez pikhola hachti, ez beszarha, ne mondjad, ahogy a Koheletben írva van a prédikátorban, ne hagyd a szádat, hogy vétekbe vigyel, pontosan elnézést, ne hagyd a szádat, hogy vétekbe vigye húsvéredet. A húsvéred az ugye a saját gyereket. Váltói már lifnei malach, és ne mondd az angyal előtt, és itt, nem, az angyal, pontosan, nem az angyal, hanem a követ előtt, kis gagai, hogy csak véletlenül volt. Lama jikcefáli kimelkajha, nehogy Isten haragra gerjedjen a ígéreted miatt, hibelesz mászjadeha, és elpusztítsa kezed gyümölcsét. Akkor még egyszer, a következőképp hangzik a prédikátornak ez a mondata. Ne hagyd a szádat, hogy vétekbe vigye húsodat, nehogy, és ne mondd majd a követnek, ugye, aki számon kéri tőled az ígéretedet, kis gagai, hogy ez csak egy tévedés volt, nehogy Isten haragra gerjedjen a hangod az ígéreted miatt, és elpusztítsa kezed gyümölcsét. Kik azok a kezed gyümölcse? Éze, hén, mászja, dövsel, adam, hevé, émer, blanabu, naiszösel, adam. Az embernek a fiai és lányai. Talmud még tovább megy, és azt mondja, tanulra babadon, ba avain, darim, banim, mészim. Divre Rabbi Lezer, Rabbi Simon, Rabbi Yunus, mert bár avon bitul tajra, Rabbi Lezer és Rabbi Simon azt mondják, hogy az ember gyermekei, azok, ha meghalnak, akkor az azért van, mert nem tartotta meg az ígéreteit, a fogadalmait. Rabbi Yehuda Nassi pedig azt mondja, hogy azért, mert nem tanult elég Tórát. Azt mondja a tanul, Bishleim, hanem már dalmai, bár avon, ne darim, kedve amron, azt ugye már tisztáztuk, hogy mi köze van a gyermekhalálozásnak a fogadalmak elmulasztásához, ellen a mánda amolybe avany bitult tajra májkra, de mi a kapcsolat a Tóra tanulás elmulasztása és a gyermekek halálozása között? De szív la savhi készjezbe nejhem, muszar lajnak ahu. Jeremiás azt mondja, hát hiába vettem el gyermekeidet életét, nem tanultátok az erkölcsi tanulságát? Ugye Jeremiás itt alapból arra gondol, hogy a zsidók nem fontolták meg, nem vették magukra, nem vonták le a tanulságot a Jeruzsálem pusztulásából. De ezt a mondatot másképp is lehet értelmezni, és azt lehet mondani, hogy azért vettem el gyermekeire, mert nem fontoltátok meg az erkölcsi tanítást magyarul, mert nem tanultatok elég Tórát. De Nachman ben Yitzchak, amár le manda amár bávonyne darim nami mehacha, le savé készítve, Nachman iszke sav, Nachman ben Yitzchak egy másik bibliai mondatból következteti, hogy a fogadalmak elmulasztása az, ami az ember gyermekeinek a gyermekhalálozásához vezethet. Még mindig folytatjuk, és össze fogjuk foglalni, és kicsit megpróbáljuk magát a filozófiai problémát is értelmezni. De most további vétkekről lesz szó. Önmagában különben mielőtt folytatnánk, csak érdemes, ugye elég ijesztően az ember egy első olvasás elég ijesztőnek tűnik, hogy akkor ezek szerint az ember csinál valami rosszat, akkor azt hogy is mondjam, rögtön be van ígérve valami borzasztó büntetés, akár rá, akár a feleségére, akár a gyerekeire. Szóval kicsit úgy tűnik, mintha itt egy ilyen ijeszgetés, licitálás menne. A másik oldalról viszont ezt lehet egész másképp is nézni. Lehet úgy is nézni, hogy micsoda önkritikai hozzáállás. Hogy az embernek, az emberrel történik valami rossz, vagy akár a családtagjaival, a közvetlen családtagjaival történik valami rossz, akkor mielőtt elkezdene másokat hibáztatni, az orvost hibáztatni, a pártot hibáztatni, a kormányt hibáztatni, az osztálytársait hibáztatni, és itt először önmagában azt mondja, kell, hogy végezzen egy önvizsgálatot. Én rendben vagyok? Én mindent megtettem azért, hogy ne történjen valamilyen baj. És akkor ezen belül már az, hogy mi az a vétek, ami miatt Ezért van ez már teljesen lényegtelen. Itt nem azt mondja a Talmud, hogyha valaki vétkezik, akkor biztos, hogy a gyerekei meg fognak halni. Nem arról van szó, hogy pont fordítva, ha valakinek meghal a gyereke, akkor mi az, amit ő tud tenni ebben a szituációban? Ez egy borzasztóan fájdalmas és kiszolgáltatott helyzet. Mire be tudja kivezetni? Mi az a dolog, ami előre fogja őt vinni? Ami segíteni fog neki az önfejlődésben, hogy még ebből a borzasztó dologból is valami értelmeset, valami építőt tudjon kihozni, hogyha megpróbálja végiggondolni, hogy mi az, amiben ő tudna fejlődni, mi az, amiben ő valamit esetleg elmulasztott. Pligerabe, Hiamarabe, Asszilabe, Hádamarabe, Avai, Mizuzabe, Hádamarabe, Avai, Mitultaira. Még mindig a gyermekhalálozás kapcsán Rabbi Chia és Rabbi Yossi vitatkoznak. Az egyik azt mondja, hogy ez a mezuze, az ajtófélfára szerelt tekercsnek, a micájának az elmulasztása miatt van. A másik bőrt pedig azt mondja, ugyancsak a Tóra tanulás elmulasztása miatt van. Mi az oka annak, aki azt mondja, hogy a mezuze? Miközben a mezuze micájának a gyermekeinkhez? Le manda amarba avai mezuza mikra nidras lefanov loj lifnei lefanov. Ja, hogy hangzik a smá? Smá azt mondja, szeresd örökké a Istenedet egész szíveddel, egész lelkeddel és egész mindennel. Legyenek ezek a szavak, amiket parancsolok neked a szádon, amikor úton jársz, ha lefekszel és ha felkelsz, kösként őket jelként kezedre és fejdíszként homlokodra, írd fel házad ajtófélfájra és kapuira. Most itt a legvége az ugye az, hogy írd fel házad ajtófélfájra és kapuira. Előtte pedig szó van a Tóra tanulásról. Pillanat. Csak meg akarom keresni magát a smá szövegét. Ugye, hogy hangzik a smában az első dolog az a Tóra tanulás, a második a gyerekeknek a tanítása, a harmadik a tfilin, az imaszi, és a negyedik a mezuze. Azt mondja, az a vélemény, aki azt mondja, a mezuza elhalasztás, elmulasztása az oka a gyerek halálozásnak, az azon a véleményem van, hogy egy mondatot össze lehet kötni egy mondattal, ami előtte van, össze lehet kötni egy mondattal, két mondattal, ami előtte van, de ami már három mondattal előtte van, azt nem lehet, azzal nem lehet összekötni. És ezért össze lehet kötni azzal a mondattal, ami előtte van, de nem lehet összekötni azzal a mondattal, ami utána van. És mivel itt, ami zuzza előtt van a gyerekekről szó, ezért a kettő között van kapcsolat, de az, ami előtte van a Tóra tanulás, azzal nem lehet összekötni. Ule manda amárba, vagy mit utajra, mikra nidras lefanav, nifnei lefanav. És azt szerint pedig, aki azt mondja, hogy a Tóra tanulás elmulasztása az, ami a gyerek a halálához vezet, az azt mondja, hogy mind a két irányban lehet a mondatot összekapcsolni. Bárhogy is legyen a smában, akkor szó van a Tóra tanulásról is, a gyerekekről is, és szó van a mezuzéről is, és így van a kapcsolat a témák között. Pligibara meimra biuda, hadamarba avoin mezuza, hadamarba avoin cicis. Azt mondja a Talmud, van még két bölcs, aki vitatkozik, Rabbi Meir és Rabbi Yehuda. Az egyik azt mondja, hogy a mezuza elmulasztása miatt van a gyerek halál. A másik azt mondja, hogy a cicesz, a szemléltető rojtok elmulasztása miatt van a gyerek halál. Mislém van a manda amár mezuza, bávaj mezuza. Azt értjük, hogy miért, mire hagyatkozik az a vélemény, amelyik azt mondja, hogy a mezuza elmulasztása a probléma. Ugye ezt még egyszer végig mondja a Talmud, az előbb elmondtunk. Mi a helyzet a cicesszel? Mi a kapcsolat a cicesz és a gyerek halálozás között? Amár afka hana, sila marid, xiv, Gam biknofáich nimcu dam nefosis evjöinim nekim. Jeremiás a következőt mondja. A sarkaidban is található szegényeid ártatlan vérének nyoma. Mit jelent ez a mondat egyszerűen? azt akarja mondani, hogy Jeremiás, hogy a ruhák sarkain ott van a népet szegényeinek a vére. Az, hogy nem segítettétek a szegényeket, a rászorulókat, ennek a vér, ezért az ő vérük, mintha rátapadna a ruháitok sarkaira. És ugye Jeremiás fel akarta hívni a népet a megtérésre, és arra, hogy egymásért felelősséget kell vállalni. Ez az egyszerű jelentése a mondatnak. De van egy másik jelentése is, hogy itt a szegény tiszták, azok nem a szegény emberek, hanem a tiszta lelkűek, azok kik, azok a gyerekek, és a ruháid sarkáin van a vére, az azt jelenti, hogy hogy a ruháid sarkain, ami nincs ott a cicesz, a szemléltető rojt, az oka annak, hogy meghaltak a gyerekeitek. És ez akkor így van a kapcsolat, a cicesz micvájának az elmulasztása és a gyerek halálozás között. Nem nachman ben Yitzchak amar, le manda amar, b'avay mezuzah, nami ma'achadik szív, lojbe machteres mecosim, se asszub szachim be machteres. Van egy, nachman ben Yitzchak szerint, a mezuzával való kapcsolat, az egy másik mondat, és a gyerek halálozás és a mezuzah közötti kapcsolat egy másik mondatban is megtalálható, amikor azt mondja ugyancsak Jeremiás könyvében, hogy búvó helyen találtam meg őket. Mit jelent, hogy búvó helyen találtam meg őket? Hogy olyanok voltak a saját otthonaikban, mint a búvó helyen. Az ember a búvó helyre nem tesz mezuzét, és ők is a búvó helyen, mintha búvó helyen lettek volna, nem tettek ki mezuzét a ajtófélfájékra. És az előző mondatban pedig szó van az ártatlanok véréről, az pedig a gyerek halálozás. Akkor így van a kapcsolat a mezuza és a gyerek. A mezuza elmulasztása és a gyerek halálozás között. Oké, okay. Ha már a cicesz micvájáról van szó, akkor a következő részben a Talmud magasztolni fogja a cicesz micváját és annak a jelentőségét. Amár és lakis kala zajbe cicesz zajkömű sámsinő és néha lafum is majdnem össze van. Mindenki, aki ügyel a cicesz parancsolatára, az ki fogja érdemelni, hogy 2800 szolga fogja őt szolgálni. Se nem márkolja már a sembe, jamim a héma, ahogy Zachariás proféta mondja, hogy azon a napon, amikor eljön a messiás, a sejjek zikuás szalon a nosim, mikor le sajnos a gaim, még zikó bichnáf is juhudi lemán nélkhaim mohem. Azon a napon majd 10-10 ember fogja mindenkinek a ruhasarkát, minden zsidónak a ruhasarkát fogni a népek közül, és azt mondják, hagyj menjünk veletek a megváltásba, irigyelni fogják a zsidókat, mondja Zachariás. Akkor mit látunk, hogy 10-10 ember fogja fogni a ruhája sarkát mindenkinek, és úgy fognak beléjük kapaszkodni a zsidókba, hogy hagyj menjenek velük a megváltásba. Hogy jön ki a 2800? Úgy, hogy pontosan úgy fogalmaz, hogy 10-10 minden névből, minden sarkon, az azt jelenti, hogy 70x10 az 700, és minden sarkon, a négy sarkája a ruhának, akkor az 2800, és így jön ki a 2800-as szám. Simon Sonne Halla Truma Nixeles Dina Suasi Prusza Giluja Nevlusza. A következő részhez ahogy már megszoktuk, a Talmud ad egy jelet, egy mondókát, amivel a különböző amúgy tartalmukban nem feltétlenül kapcsolódó anekdotákat meg tudjuk jegyezni. Akkor nézzük ezeket az anekdotákat. Tányira, aminek emlő amnénbe, avany színász hinam, mert rivar rava, beszélyekbe észesel adom, Isten már peresznek valim, vanav nőszesel adom, mészünk sem tánim. Nagyon kemény mondás következik. Azt mondja a Talmud, a színász hinom, az ok nélküli gyűlölet, az azt eredményezi, hogy az ember háza tele lesz veszekedéssel, a felesége el fog vetélni, lányai és fiai meg fognak halni, amíg még kicsik. Ugye ez a fogalom, hogy a fölösleges, vagy az ok nélküli gyűlölet, ez egy fontos fogalom. A Talmud azt is mondja egy másik helyen, hogy a szentély az ok nélküli gyűlölet bűne miatt pusztult el. Mi az, hogy ok nélküli gyűlölet? Van olyan gyűlölet, aminek van oka? Igen, van olyan gyűlölet. Az nem azt mondja, hogy az a gyűlölet az jó, De valaki rosszat tett velem, megbántott, belém kötött, akkor gyűlölöm, van rá okom. De van olyan gyűlölet, aminek nincs igazán okom, csak az irigység, az, hogy miért van neki, az, ami nekem nincsen, miért sikeres, stb. Aminek nincs igazán személyes okom, és mégis gyűlölöm. Ez a legborzasztóbb gyűlölet, a legfelemésztőbb gyűlölet, és ez egy olyan vétek, ami pusztulást hoz, sokkal inkább arra, aki gyűlöl, mint arra, akit gyűlöl. És erre mondja a Talmud, az az ember, aki teli van ilyen ok nélküli gyűlölettel, az annak veszekedés lesz házában, az asszony el fog vetélni, és a gyerekei meg fognak, kiskorú gyerekei fognak meghalni. Ugye itt is az arányosság elve érvényesül. Ugye ő fölösleges hogy ok nélküli gyűlöletet hordoz magában, akkor ennek a kisugárzása először a közvetlen környezetére fog hatni. Rabbi Lazar ben Rabbi Yehuda Eimer ba'avoin chalo em brocha ve mechunas ve me'iro mishtachelez be'sha'arim ve zöjrin zroim b'achadeyem oichnim. Ezt mondja ugyancsak az arányosság elvén. Ha valaki elmulasztja a tésztából való adományt, akkor ennek az az eredménye, hogy nincsen áldás a boron és az olajon, a vetés után pedig nem lesz mit learatni. És nem már a fani eszéző iszt a chemif kati, a léhen balasz, és a felhefesz, és a kadáhász, meg helesz, és nefes, és itt idézi azt a borzasztó isteni átkot, amit Mózes harmadik könyvének a végén olvasunk. Vi im nöjszním ez barchim, ha viszont valaki teljesíti a hálának, a tésztából való adománynak a micváját, akkor mindaz, amit fönt említettünk, a bor, az olaj, a termés, mind-mind áldással lesz teli. És nem már, hogy ezért ki a könyvében írva, rés is a szerei széchem titnul, lakoyen, adjátok első terméseteket a kohanitának, le a niach brochal be szechop, hogy áldás legyen a házatokon. Ba avon bitul trumasu maisus a maim netzonim le hajrin tálom otor. Ha valaki elmulasztja a trumát és a tizedet, akkor az égből nem fog alászállni az eső és a harmat. Megint csak az arányosság elvén. Ugye a truma és a mászer adomány az a termésből, a kinőtt termésből van. Ha nem adjuk meg, akkor nem fog jönni a eső és a harmat, ami növeszteni a termést. Bár jöjker hajve, és nagy lesz az áremelkedés, bár szachar avád, és a nyereség el fog veszni. Né adom racinachárpán naszasszal, de én meg én, és az emberek csak futni fognak a megélhetésük után, és nem fogják elérni soha megél, mint amikor valaki kerget valaki, de nem tudja utolérni. Mi egy igazi gazdasági válság. Mi a gazdasági válság oka? Hogy nem gondolunk a adományra, trumaszra és mászaszra, a tizedre és a kohanitának járó adományra a megélhetésünkből, a termésből. S nem már, hogy nyilván Jobb könyvében, ciagám hajmi gazlumi mely seleg se olható. Azt mondja Jobb, amikor a szárasság és a forróság olyanná teszi a földet, mintha soha nem szállt volna hó, akkor megkérdezhetitek a gonoszokat, mivel vétettetek. Ugye akkor azt mondja, hogy a szárasságnak, a rossz pár nószének van valamilyen oka, az nem csak magától van, hanem ennek van valami oka. Máj másma, tanít vérem is velem is fült, valami se ci végzi, ez semmi, ma is a háma vele, ez hiszem, igaz, ami milyen seleg, mi meg semmi. Azt mondja, de is mondja, ez úgy is lehet magyarázni ezt a mondatot, hogy azok a dolgok, amiket a forró napi napok, a nyári napokban elmulasztottatok, ezek a dolgok fogják azt eredményezni, hogy télen nem lesz hó, ami, és eső, ami leessen. Im neisztim izbarchin, ha viszont megadjuk az adományt a tizedet, a trumát, a kalitának, akkor minden áldással lesz teli, és lesz eső, és lesz jó termése, nem már egy vioszkal mászeret vészi, hanem egyszerűen a terebe vészi, hogy Malachi könyvében írva van, a hármas fejezet tízes mondatban. Ugye azt mondja, hogy meghozták a tizedet, és volt megélhetése a kohanitáknak és a lévitáknak, és az örökkévaló azt mondta, hogy most akkor kinyitom az ég kapuit, és ki ürítem az egeket olyan áldással, hogy soha nem lesz vége. Bracha advilidáj, vagy kaiszi lachem bracha advilidáj. Ki fogom üríteni nektek az áldást, hogy ne legyen vége. Mi az, hogy ne legyen vége? Máj advilidáj. Amerebi háma, amerebi nyitzkak, ácsi jibruszifszai, széchem lojmárdáj. Ezt úgy kell érteni, hogy addig fogom kiüríteni az egeket, úgy olyan sok eső fog esni, hogy már azt fogjátok mondani, hogy elég, elég, olyan sok áldást kaptunk, hogy már nem bírjuk ezt a sok áldást. Be avon gazel, ha goivaj oile, a Talmud folytatja, és azt mondja, hogy ha a lopás bűne az azt eredményezi, hogy jön a sáskajárás, ugye ugyanúgy az arányosság elvén, ha én vétkezem, hogy valakitől elveszek valamit, ami nem az enyém, akkor jön egy állatka, a sáska, ami elveszi azt, ami nem az övé, hanem az enyém. De ha raav helyre, és ennek az lesz az eredménye, hogy éhínség lesz, hogy ne adom érkezni, szárb nem úgy, és az emberek a saját gyerekeik húsát fogják enni, és nem már sima dover, ez parenc a boson, és ebben hára sömrön, hogy Amosz könyvében ez megvan jövendőlve. Oké, akkor összességében tulajdonképpen ennek az egész mai tanulásnak a lényege az az volt, hogy a büntetés, amit az ember kap, az nem magától van, vagy nem is a büntetés, a sors, ami az embert éri, az nem magától van, az mindig az arányosság elvén áll a saját viselkedése, a saját mulasztásai okán és a saját mulasztásai nyomán. És arról is szó van, hogy az embernek a saját mulasztásai, vétkei, azok mindenek előtt saját magára hatnak, ő issza meg a levét, de nem csak a saját maga, hanem a környezete is. Felesége, és különösen sok szó volt a kiskorú gyerekeiről. Most ennek kapcsán ugye van egy olyan mondás a Tórában, Mózes 5. könyvében, hogy az atyák nem halnak meg a fiúk bűneiért, és a fiúk nem halnak meg atyáik vétkeiért. Minden ember saját vétkeért hal meg. Ugye ez annak a nagyon fontos tanításnak a fundamentuma, hogy az embernek van felelőssége, és az ember felelőssége az mindig saját magára vonatkozik. És ez különben azért is fontos, mert a saját önvizsgálatra jobban rávezet. Hogyha velem történik valami rossz, akkor soha ne gondoljam azt, hogy valaki másnak a bűne miatt történik velem az a rossz, hanem mindig gondoljak magamra, mindig próbálják saját magamban önvizsgálatot tartani. Mi az oka annak, hogy itt mégis arról van szó, hogy az emberek a gyerekei, a gyerekhalálozás, az valamilyen módon a szülőknek a vétkei miatt van. És ezzel a kommentárra foglalkozom, és azt mondják, hogy ez a mondat, ami azt mondja, hogy a fiú nem hal meg az apja miatt, az apa nem hal meg a fia vétke miatt, ez nagykorú, felnőtt, felelős emberekre vonatkozik. Egy kiskorú gyerek, az még valahol a saját szülőjének, a apjának és az anyjának a kiterjesztése. És ezért bizony az ő sorsa, az nem, ha ő vele valami rossz történik, az biztos, hogy nem a saját vétke miatt történik, hiszen ő még nem bír felelősséggel, hanem az valamilyen módon a szülőknek a viselkedésére reflektál. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, mindezek az eléggé kemény tanítások, amiket ma tanultunk, nem azt jelenti, hogy azért kell tartanunk ezeket a dolgokat, vagy azért kell ragaszkodnunk ezekhez a micvákhoz és morális erkölcsi sztenderdekhez, mert ha nem, akkor meghalnak a gyerekeink, vagy a feleségünk majd vajudás közben meghal, és hasonló. Nem sokkal inkább arról van szó, hogyha történik velünk valami rossz, akkor mindenek előtt azon kell elkezdenünk gondolkodni, hogy hol van az, amiben mi felelősek vagyunk, vagy hol van az, amiben mi meg tudunk változni. Köszönöm mindenkinek a figyelmet. Holnap reggel 7:30 folytatjuk, és holnap, csak úgy, mint ma, reményeink szerint két tanulás is lesz. Egyszer reggel 7:30, és egy pedig este 9:00. Mindenkinek további szép estét kívánok, és jó készülődést a közeledő Pészach ünnep.